ennek a sorozatnak a végső pontján Isten dicsőségéről és a mennyről szeretnék beszélni, amiből ígérete szerint mi is minnyájan részesülhetünk és részesülni fogunk. Imádkozzunk! Urunk, ezen a vasárnapon mi is ugyanezt imádkozzuk, mint a zsoltáros. Uram, kicsoda vagyok én, hogy tudsz felőlem, hogy gondod van rám, hogy kevéssel tettél kisebbé önmagaddal, önmagadnál, kegyelemmel és dicsőséggel koronáztál meg. Uram, ki vagyok én, hogy olyan sokra méltattál, hogy a te egyszülött fiadat adtad értem? Ki vagyok én, hogy ő méltónak találta elhordozni a bűneimet, hogy nem pusztán a lábunkat mosta meg, hanem az egész életét odaáldozta értünk? Urunk, ki a te egyházad, ki a te szenteid közössége, hogy évszázadokon, évezredeken át olyan hűséggel gondoztad és pásztoroltad, és nem engedted, hogy bárki is elveszen közülük. Urunk, csodáljuk a te szeretetedet, csodáljuk a te kitartó, türelmes, hűséges munkádat bennünk, és szeretnénk kérni, hogy ezen a vasárnapon add meg azt a csodát, hogy ami szívünkbe, lelkünkbe, gondolatainkba tiéd legyen tényleg minden dicsőség, minden tisztesség, hódolat, csodálat, szeretet, hogy önként felfakadjon belőlünk a hála és a benned való örömének. Amen. Szeretnék felolvasni egy igét, és utána még énekelünk. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Hallgassuk meg Isten igét a Jelenések könyvéből, az 5. részből, a 6-tól a 14-ig terjedő versekből, majd aztán utána a 19. rész szintén 6-tól a 9. versekig. És láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében, a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet a négy élőlény és a 24 vén, leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tere füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden népből és nemzetből. És királyságá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. És láttam a sok angyal hangját, hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk 10000-szer 10000, 1000-szer 1000 volt, és így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárhány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyen és a földön, a föld alatt és a tengerbe, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülője és a bárányé, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így szólt, ámen. A vének leborultak és imádták őt. 19. rész. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak, a bárány menyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek Isten, az Isten igaz igéi. A mennyországról való leírás a jelenések könyvében nagyon sok port kavart fel teológus körökben is, hiszen a 20. század totalitáriánus államainak berendeződéseinek a visszatükröződését látták a jelenések könyvében. Minden vezető arra törekedett, hogy ő legyen minden mindenekbe, hatalmas nagy kórusok zúgják az ő dicsőségét és magasztalják Sztálint, Hitlert, és mondják el, hogy ők a béke, a haladás, a jövő, az élettér, minden ők. És sok embernek problémája lett a jelenések könyvével. Miért így írja le a jelenések könyve? A bárányt. Nem sokkal szimpatikusabb be a bárány önmagába, amikor emberként, hozzánk sok tekintetben hasonlóként, kivéve a bűnt, az emberek között jár. Sokkal inkább rímelt sok embernek a fejében a bárány, mint egy forradalmár, egy szegény legény, aki mégis a jogot és az igazságot diadalomra viszi, mint a bárány, aki dicsőséges király, és uraknak ura, és királyoknak királya, és minden mindenekben. Ez a legutóbbi gondolat volt a legrémisztőbb. Miroslav Volf Ölelés és kirekesztés című könyvébe utal ezekre a gondolatokra, és azt mondja, a mennyországgal és Isten dicsőségével kapcsolatban az a helyzet, hogy a Biblia azt írja le, hogy ez teljesen önkéntes. Senkit nem fog Isten ebbe a helyzetbe beleerőszakolni. Hogy a bárány legyen minden mindenekben, hogy a bárányt kelljen tapsolni, hogy a bárányt kelljen dicsőíteni, hogy a bárányról azt kelljen mondani, hogy méltó a megöletett bárány. Ez nem kötelező. Nem kötelező. hanem az az érdekes, hogy azt olvassuk, hogy akiket megvásárolt. Akik átélték az ő bűnbocsánatának a csodáját, akik átélték a vele való együttlétnek a csodáját, azoknak felnyílik a szemük, és felnyílhat a szívük arra, hogy belülről fakadóan ezt mondják, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet és áldást. Hogyan részesedünk Isten dicsőségébe? Olyan érdekes, hogy egy olyan képet használ a Biblia Jelenések könyvébe, ami egy nagyon-nagyon fontos kép, és nagyon sokszor előjön az Ószövetségben is. Ez a kép pedig a mennyegző képe. Sokszor nem tudom, hogy mit gondoltok, de sokszor inkább én úgy gondolom, hogy amikor magamat látom a mennybe, vagy magamat elképzelem, akkor inkább abban a csoportban látom magamat, akikre azt mondják, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérébe. Magamnak sokszor úgy gondolom, hogy na ezek, akik éppen még valahogy bejutottak. És sokszor azt gondoljuk, hogy ennyi. Tehát a mennyországba oda fogunk érkezni, éppen valahogy bejutottunk, mint aki tűzön át, mint aki nagy nyomorúságon át, de valahogy bevergődtünk, és akkor benn vagyunk, remek, csodás. És a Szentírás, amikor a mennyegző képéről beszél, akkor nem választja külön a csoportokat a mennybe, hanem úgy beszél a mennyegző képéről, mint amely mennyegző Isten örök terve szerint elrendeltetett a bárány és az egyház örök szövetség kötésének a kiteljesedése. Ha a mennyországba kiteljesedik a bárány és az egyház örök szövetség kötése, akkor mi történik itt a földön, amikor valaki megtalálja Krisztust? De a Biblia nagyon sokszor ezt ahhoz a képhez hasonlítja, hogy egyfajta eljegyzés történik. És tényleg Krisztus, mint a vőlegény, az eljegyzett mennyasszonynak ad egy, nem egy gyűrű csupán, hanem egy eljegyzési ajándékot. Azért adja ezt az eljegyzési ajándékot, hogy ez a mennyasszony soha ne felejts el, hogy ő valakihez tartozik, és egy hatalmas nagy eseményre készül. És az egész életünk végül is összességében a karrierünk, a törekvéseink, a belsőbb körök, a küzdelmeink, minden a befektetése az életünknek erre mutat, készülünk erre a hatalmas eseményre. És nagyon sokszor elbizonytalanodunk. Érdemes-e? Tényleg mi vagyunk ezek? Nem rosszul választott ez a vőlegény? Hát, uram, hát tekints rám, nézd meg, ki vagyok. Nem gondolod meg magad? Nem valaki más kellene inkább? És olyan az az eljegyzési ajándék, amit a vőlegény adott, hogy önmagából adott, a Szent Lelket adta nekünk, amely sokkal jobban emlékeztet bennünket arra, hogy mi az övéi vagyunk, és készüljünk az ő vele való nagy találkozás a mennyegző napjára, mint ahogy bármelyik mennyasszonyt emlékeztetheti a legszebb, legcsodálatosabb jegygyűrű vagy karikagyűrű. Azért is nagyon fontos ez, mert sokkal nehezebb úgy egy esküvőre talán készülni, hogyha a vőlegény messze van, egy másik kontinensen, egy másik országban, vagy vidéken lakik, vagy valami, és főleg levelezésem, vagy valami más formában lehet csak vele tartani a kapcsolatot. És Jézus, hogy ne felejtsük el az ő szeretetét, és ne gondoljuk azt, hogy ő meggondolta magát, ezért adta a Szent Lelket, amelyik szüntelenül erősít, szüntelenül biztat arra, hogy mi hivatalosak vagyunk erre a mennyegzőre. Mi vagyunk a főszereplői ennek a mennyei ünnepségnek, mint a bárány mennyasszonya. Szerintem, amikor ezt belegondolunk ezekbe a szavakba, hogy Isten mennyei ünnepségének az egyház főszereplője, hát nem túldimenzionálása ez az egésznek. Menjünk egy kicsit tovább. Hát biztos, hogy tudjátok, hogy Magyarországon is régen úgy volt, hogy minden lány kezdte gyűjteni a kis kelengyéjét már egészen kislánykora óta is. És mindig, ha valami ajándékot adtak a családba, akkor olyat adtak, hogyha majd férhez megy, milyen jó lesz neki. És volt egy kis ládikája, és mindenki abba gyűjtötte, és gondolom állandó téma volt a kislányok között, hogy na neked mi van, mi nincs, hogy mind. És úgy készítették össze ezeket a dolgokat, ajándékokat, egy csomó mindent kézimunkával megcsináltak, nagyon macerás, babrás dolgokat, és mindezt előre valami olyasmi ünnepségre, ami még ki tudja hány évvel előttük állt. És ugyanígy van, ahogy a Biblia leírja, és abban a korban is így volt. És a próféta sokszor azt mondja, hát elfelejtkezhet-e a mennyasszony az ő mennyasszonyi öltözetéről, az ő gyöngyeiről? Hát ez lehetetlen, én rólam pedig elfeledkezett a népem. Értitek ezt a párhuzamot? Azt mondja, hát ha valaki emberileg egy házasságra készül, akkor minden, ami ahhoz kell, az összes kellék, annyira drága, annyira fontos számára. Akkor hogyan lehet, hogy az én népem elfelejtette, hogy az én mennyasszonyom, hogy az enyém, és nem készül erre a nagy napra, erre a lakodalomra, erre a dicsőséges, örökké tartó szövetségkötésre. Amikor készülünk, akkor nem történik más, mint az, hogy komolyan vesszük, hogy mi Krisztushoz tartozunk. A Heidelbergi KT-nak ezért ez az első kérdés felelete. Hogy micsoda életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Én oda tartozom Krisztushoz. Én a Krisztusé vagyok, ő pedig az enyém. És ez egy annyira meghatározó életélmény, ez egy annyira meghatározó életcél, annyira meghatározó életfelfogás, hogy aki napról napra ebben megerősödik, ebben megbátorodik, az egészen másfajta módon tud eligazodni a hétköznapok útvesztőjében. Hadd mondjak valamit a szentek igaz cselekedeteiről. Amikor a tanítványok, vagy amikor mi igyekszünk Istennek tetsző életet élni, igyekszünk Krisztus akarata szerint szolgálni, szeretni, más embereket építeni, akkor végül is semmi más nem csinálunk, mint valamivel, ami a magunk erejéből kitelik, meg akarjuk mutatni a mi szeretetünket, a mi mennyei vőlegényünk iránt. Valamilyen töredékes módon ki akarjuk fejezni, hogy mi nagyon várjuk azt a napot, és nagyon készülünk, és nagyon fontos ez számunkra. Nem is gondolna az ember, hogy mondjuk egy imádság, amikor valakiért kitartóan imádkozunk, ha valaki felé kitartóan szolgálunk, vagy valakinek segítünk, vagy valakinek az életébe valami olyasmit teszünk, ami őt előre lendíti a sorsában, akkor ezt a báránynak tesszük, hogy kifejezzük, hogy őt mennyire szeretjük, és ő mennyire fontos nekünk. Megragadt bennem nagyon egy kifejezés, ahogyan Ravasz László, a híres református püspök, definiálta, hogy mit jelent a hit. Így definiálta, a hit az embernek az a szerve, amivel az örökkévaló Istennek az erőit beledolgozza a hétköznapok szövetébe. Döbbenetes dolog, hogy a hit az a szerv, ami által ez a hitbeli látás, hogy én Krisztusé, a bárányé vagyok, hogy az ő dicsőséges mennyegzőjére vagyok hivatalos, hogy főszerepen van a mennybe, amire készülök és gyakorolok. Ez a hétköznapokban a hit által apró pénzre váltható. Apró pénzre váltható egy jó szóra, egy másikra való gondolásra, egy másik karrierjét előrelendítő ötletre, egy baráti hűséges melléállásra, egy családi stabil pontra váltásra, sok mindenre, amire éppen a környezetünkben szükség van. Olyan érdekes, hogy Krisztusnak nagy érzékenysége volt az emberek iránt. Ha egy nagy tömeg volt körülötte, és mindenki kiabált és beszélt, akkor is meghallotta, hogyha egy vak az útszélén kiabál. Nagy érzékenysége volt, mert ha egy tömeg tolongott körülötte, és mindenki lögdöste minden, akkor is megérezte, hogy egy beteg, vérfolyásos asszony megérintette őt. És valójában azt gondolom, hogy akiben Krisztus szeretete munkálkodik, abban Isten egyfajta ilyen érzékenységet munkál ki. Bizonyos dolgokat észreveszel, amit más nem vesz észre. Bizonyos dolgokat eléd hoz Isten, hogy ezért könyörögjél, imádkozzál, pedig lehet, hogy más nem is veszi észre. Bizonyos dolgokat eléd hoz Isten, hogy ezt tedd meg, pedig lehet, hogy más azt gondolja, hogy ez felesleges vagy értelmetlen. És ez a csoda, amikor a főlegény szeretetétől átjárva, bátorítva, önként, ami tőlem telik, azokkal az apróságokkal igyekszem neki tetsző dolgokat véghez vinni. És azt olvassuk, hogy megadatott neki, hogy felöltözzék fényes tiszta gyolcsba, ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Azok a cselekedetek, a picik és a nagyok, amiket Krisztus szeretete motivál bennünk, és a Szentlélek vezetése és bátorítása hoz ki az életünkből, azok, képzeljétek el, ezek ott lesznek, és úgy írja le a Biblia, mint a menyegzői ruha részét. Lehet egy pici gyöngy lesz az a kis kedves szó. Lehet egy kicsi szallag lesz az a szolgálat, amit egy életen keresztül végeztél. De ott lesz ennek a csodálatos ruhának a részeként. Amikor ezekről beszélek, akkor nagyon nehezen tudok beszélni róla, mert ezek mind sokkal felfoghatatlanabbak, mint ahogy beszélünk róla. Mi fogalmakba gondolkozunk, az akkori emberek a héber kultúrában főleg képekbe gondolkoztak. Ők látták maguk előtt ezt az egész ruhát, meg el tudták jobban képzelni. Próbálom ezt fogalmakkal leírni, de végül is inkább ez a lényeg, hogy valahogy elképzeljük a töredékesen is, de valóságosan. Amikor küzdködünk, amikor keressük az utunkat az életbe, amikor keressük a közösségünket, keressük a társunkat, keressük az életünk értelmét, akkor olyan jó, hogy ezekre az alapokra helyezkedhetünk. Ráhelyezkedhetünk annak a szabadságnak az alapjára, hogy a mennyországba, a bárány mennyegzőjére oda nem kötelező oda mennünk. Egy életen keresztül visszautasíthatjuk a vőlegény ajánlatát. Azt mondhatjuk, hogy köszönöm, nem kell, nem akarok ott lenni. És a vőlegénynek ez nagyon fog fájni, de nem fog erőszakolni bennünket. A mennyegző, annak a képe, ami egy fontos dolog és belső elhatározásból fakad. Különleges dolog, hogy ugye ebben a korban még inkább a szülők döntötték el, hogy ki kinek lesz a jegyesei és mennyasszonya. És az is az érdekes dolog, hogy valamilyen módon nekünk is már sok esetben előnyünk van, hogyha a szüleink vagy nagyszüleink már megkötötték a szövetséget Istennel, de olyan csodálatos, hogy mindannyiunknak megvan ez a lehetősége, hogy önként akár-e ott lenni. Egy életen keresztül tesztel minket minden, hogy tényleg ott akarunk lenni. Tényleg elhisszük, hogy bennünket a bárány szeret. Tényleg elhisszük, hogy majd az ő dicsőségéből ekkora részt ad. Tényleg elhisszük, hogy mindennek értelme lesz, és minden igaz cselekedet, amit őtőle indítatva, az ő vezetésére teszünk, az majd az örökké valóságban is dicsőíteni fogja őt. És ez minden nap felvetődik, minden helyzetben újra és újra előjön, hogy tényleg hiszed ezt? És ha tényleg elhiszi az ember, ha tényleg belülről... Tessék elfoglalni. Erős várom, Istenem. Tessék helyet foglalni. Valójában tehát, amikor ez újra és újra megkérdőjeleződik, hogy elhiszem-e ezt, akkor mindig látjuk, hogy valami nehéz feladat van, valami döntés előtt állunk, valami van, amiben megakadunk, és újra-újra vissza kell menni az alapokhoz. Elhiszem ezt? Mert ha elhiszem, hogy tényleg Isten ezt készítette el a számomra, ez az én jövőm, akkor egy csomó minden annyira világos lesz, hogy mit kell tenni. Egy csomó minden annyira világos lesz, hogy nem fogok veszíteni rajta, vagy nem fogok pórul járni, hogyha Isten akaratát követem. Nagyon fontos tehát mind a szabadság, mint ebben az ígéretben való megnyugvás lépése. Azzal szeretném bezárni, mielőtt az úrvacsorai közösségre térnénk, hogy János ezt akkor írta, amikor az egyház és a világ nagyon rossz állapotban volt. Ő száműzetésben volt, és úgy nézett ki, hogy hát Isten ügyének bealkonyult. És számomra ez egy fantasztikus dolog, hogy álljon már meg a menet, hát János egy olyan levelet kellett volna írni, amit mondjuk Mikes Kelemen, hogy hát itt nyomorkodunk a száműzetésbe, borzasztó szomorú a helyzetünk, de azért legalább egymásat próbáljuk szeretni. És nem, János egy olyan levelet írt, amely tele van az Isten dicsőségével, hatalmának megjelenésével, az ő egyházának a felmagasztalásával. Tele van azzal, hogy mindenki ott lesz, a megszámlálhatatlan sokaság, a mártírok, mindenki betölti a helyét, a szerepét, dicsőíti az örökkévaló Istent. Mindenki ott van a mennyben, még azok is, akik még addig meg se születtek. Ott van a 144 ezer, mindenki, az utolsó darab ember is ott van. Hogyan lát ilyet János, nem? Hogyan lehet ezt látni egy olyan helyzetben, amikor még az is kérdéses, hogy talán egy gyülekezet túléli az üldözést, hogy nem fogják az emberek megalkuvással elhagyni a hitet, és meggyalázni Isten nevét? Valahogy én azt hiszem, hogy ennek az egésznek a kulcsa az, hogy János látta, hogy a bárány mindent elvégzett, és amit ő tett, az elég arra, hogy az egyház és Isten gyermekei átvészeljék ezt a jelen lehetetlen helyzetet. Ez elég ahhoz, hogy te is túllépjél azokon a problémákon, amik most vannak, és túllépjél azokon, amik holnap lesznek, és holnap után, és azután, és mindent leküzdve megálljunk azon a napon. Hogy az egyház jelenlegi lehetetlen állapota semmivel nem lehetetlenebb, mint az az állapot, ami akkor volt, amikor János ezt a látást kapta. És Jánosban és az összes hívő testvérben annyira megerősödött a hit, amikor olvasták, amit János kapott. Amikor meglátták a végső képet. Tudjátok, olyan nehéz úgy dolgozni, mondjuk egy építkezésen vagy bárhol, hogy nem látjuk, hogy mi is lesz ebből. De amikor látjuk, és tetszik, amit látunk, és nagyon jó, akkor akár még a legnehezebb, vagy legpiszkosabb munkát is sokkal könnyebb végezni. Isten áldjon meg mindannyiunkat az ő szent lelkének a belső bátorításával, hogy ezen a vasárnapon is, és életünk minden napján érezzük a bárány szeretetét. Érezzük azt a biztos tudatot, hogy mi az övéi vagyunk, és ott leszünk azon a napon, és minden cselekedetünknek, tettünknek, szavunknak, amit általa indítatva az ő dicsőségére teszünk, annak ott az örökké valóságban nyoma lesz, és dicsőíti a bárányt, és az ő dicsősége ránk, mint az ő mennyasszonyára visszasugároz. Most készüljünk az úrvacsorára, és egy éneket énekeljünk. Azután az úrvacsora szereztetési igéit mondom el, utána az apostoli hitvallást, és utána imádkozunk.
Yes.
Hallgassátok meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Megírták ezt az apostolok, de legbővebben Pál a korintusbeliekhez írott első levél 11. részének 23. és azt követő verseiben írja le. Az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóan vette a poharat is, miután befejezték a vacsorát, ezt mondva: e pohár az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol intést is fűz ezekhez az igékhez. Azt mondja, hogy különböztessük meg ezt az étkezést mindenféle más étkezéstől, és legyen ez különleges alkalma az egymással és az Úrral való közösségnek, hitünk megerősítésére, hogy így legyen, imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, megöletett bárány, felmagasztalt király, az egyháznak és a mi lelkünknek a vőlegénye. Olyan sokszor elfelejtkezünk a te szeretetedről, olyan sokszor érezzük magunkat magányosnak, egyedül hagyottnak a hétköznapok küzdelmeiben, és nem érezzük a te lelked biztatását, erősítését. Kérjük, hogy ahogy most veszük magunkhoz a kenyeret és a poharat, a te szent lelked töltsön be a te irántad való szeretettel, hálával, szolgálatra való készséggel, tőled kapott bölcsességgel és minden számunkra szükséges lelki ajándékkal, hogy te benned és te veled tudjunk élni, és a te dicsőséged felragyoghasson a mi kis életünkön. Urunk, munkálkodj bennünk az úrvacsorai közösségben. Amen. Most valljuk meg hitünket, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig kérdéseket teszek fel, amire válaszoljunk, nem pont a liturgiás könyv kérdéseit, mivel hogy több felekezetből is vagyunk jelen. Hitünk megerősítésére teszem fel ezeket a kérdéseket. Megvalljátok-e, hogy Jézus Krisztus nélkül elveszettek, és egyedül valók vagytok, és az ő kegyelmére szomjúhoztok-e, hogy az ő szeretetét átéljétek? Ha így van, mondjátok, megvallom. Hiszitek-e, hogy Jézus Krisztus titeket szeret? Önmagát adta értetek, hogy halála és feltámadása által bizonyítsa, hogy ő hozzá tartoztok. Ha így van, mondjátok, hiszem. Ígéritek-e, hogy az ő szent lelke indítatására és az ő szeretetének az inspirálására az ő akarata szerint igyekeztek élni? Ha így van, mondjátok, ígérem. Én is veletek együtt megvallom, hogy kimondhatatlan szükségem van Krisztusra, hiszem, hogy szeretett, és ígérem, hogy igyekszem az ő szent lelkének indítatása szerint élni és járni. Most azért én, mint az én Uramnak, méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát Jézus szavával. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most pedig az itt előre megbeszélt rendszerint részesüljünk a kenyérben és a borban. A segítő kérem, hogy jöjjenek ide, akik az osztásban segítenek. Így szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. János leveléből szeretnélek bátorítani és biztatni benneteket és önmagamat is, ahogyan János biztatja a gyülekezetet. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, Istentől született és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent és megtartjuk parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Urunk, köszönjük a te irántunk megnyilvánuló szeretetedet és jóságodat. Ebben szeretnénk bízni, ebben szeretnénk napról napra megerősödni, és ezt szeretnénk életünk minden dolgába, a munkánkba, a családunkba, a baráti és egyéb kapcsolatainkba továbbadni, erősíteni. Urunk, olyan nagy a te elhívásod, olyan nagy, amit nekünk készítettél, felfoghatatlanul nagyobb a mi gondolatainknál, de mégis hittel erre bízzuk magunkat, ebbe kapaszkodunk, és tudjuk, hogy a reménység nem szégyenít meg, mert a te szent lelkedet kitöltötted a mi szívünkbe. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ami Urunk, Jézus Krisztusunk kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Most el fogok menni még ebéd előtt, és nagyon köszönöm a beszélgetéseket mindenkivel, meg a játékot, meg az, hogy megismerkedhettünk. Nekem sokat jelentett ez a pár nap, és remélem, hogy valamit bele tudtok dolgozni az életetekbe, amit Istentől kaptatok.